A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtette a mennyet és a földet, aki Jézus Krisztus által egy igaz, örök, közöttünk lakó Isten. Amen. Istennek beszédét az újszövetségi Szentírásból olvasom közöttetek, úgy, ahogy írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelében. A Timóteushoz írt első levél negyedik részét olvasom föl. Így szól hozzánk, az Úrra figyelő szívvel hallgassuk meg. A Szentlélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők, az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és az eljövendő élet ígérete. Igaz beszédez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket és tanítsd. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. És Jézus, mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, ami megváltunk és messiásunk. Megvalljuk neked azt is, Jézus, hogy egyet tudunk, hogy mi nagy bűnösök vagyunk, de azt is tudjuk, hogy te nagy szabadító vagy. És köszönjük, hogy adtad nekünk a te igédet, köszönjük, hogy adtad nekünk a Bibliát, a Szentírást, hogy azokból tanulhassunk bölcsességet, lehessünk a te követőid. Urunk, megvalljuk előtted, hogy a te beszéded sok helyen eltalált bennünket. Megvalljuk neked, hogy mi is sokszor hiszékenyek vagyunk, mindenféle mesékre, mitoszokra vagy tetszetős tanításokra hallgatunk. Urunk, annyi minden bombáz bennünket. Add nekünk most az igazságot, hiszen te mondtad, Jézus, hogy az igazság az, ami megszabadít bennünket. Erre van szükségünk, hogy a te gyermekeid szabadságában járhassunk. Add ezt meg nekünk, add, hogy lássunk, ne legyünk megbélyegezve lelkiismeretünkben, hanem láthassuk a valóságot, hogy kik vagyunk mi, és azt, hogy te hogyan cselekszel velünk, és hogy ki vagy te, Istenünk, hatalmas szabadítónk. Add ezt a kegyelmet nekünk, hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézusért kérünk, a te szent lelkedet nem vond meg tőlünk, hogy megnyíljon az írások értelme, személyesen mindannyian üzenetet kapjunk tőled. Amen. Istennek beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott újszövetségi idézetben Pál apostolnak Timóteushoz írt első levele 4. részében, és egy verset szeretnék újra olvasni, szívetekre helyezni. Ezt mondja az apostol: légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, és gyümölcs termővé igéjét a mi szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, ünneplő gyülekezet, kedves vendégeink! Nemrég talán többünknek közös élménye volt, hogy a mai igében, ebben a kis füzetben, amiben minden napra szóló üzenetet kaphatunk, amit mi magunk is itt megrendelünk a Budai úton, és negyed évente oly nagy örömmel visszük haza. Augusztus elején volt egy sorozat, aminek ez volt a címe, hogy milyen példát mutatsz. 7 nap szólt a tanítás erről. Számomra legalábbis ez egy nagyon nagy Isten élmény volt, nagyon nagy tanítás, és arra gondoltam, hogy így együtt foglaljuk össze ennek az üzenetnek a legfontosabb részeit. Az apostol azt mondta fiatal Timóteusnak, hogy légy példája a hívőknek. Én azt gondolom, hallva ugye a keresztelő üzenetét is, hogy itt nem arról van szó, hogy bizonyos korosztály, vagy bizonyos emberek legyenek példák, hogy fiatalok, vagy idősek, vagy tanítók, vagy egyszerű emberek, vagy gyülekezeti szolgálók, vagy nem szolgálók. Ez mindannyiunknak szól, fiatalnak, idősnek, mindannyiunk és szülőknek, hogy példája legyünk, jó példák legyünk egymásnak, és jó példák legyünk otthon a családunknak. Egy író mondta, hogy Istennek nincs értékesebb ajándéka, mint az olyan ember, aki az ő akaratát testesítve él. Megéli azt, ami az Isten akarata, ami átfolyt az életén, amit személyre szóló üzenetén kapott, azt megéli. És ezt azért tesszük, testvérek, nem azért, mert erre fölhív bennünket az egyház, vagy mert a Biblia sokszor figyelmeztet erre bennünket, hanem hálából Isten kegyelméért. Hát ez a legfőbb motivációnk, az, hogy Isten akarata szerint éljünk, az, hogy ő jót tett velünk, hogy az ő kegyelmében részesített, és ezért a kegyelemből, kegyelemért hálából élünk az Isten akarata szerint. Így bíztatta az apostol az ifjú Timóteust is, hogy légy példakép, légy ideál, légy olyan példa, ami követhető mások számára. Persze az ideális mércét azt nem ütjük meg, egyikünk sem tökéletes. Hiszen valóban, amíg itt a földi életben élünk, a mi ismeretünk töredékes, és a mi életünk is töredezett. Sok hiányosságunk van, gyengeségünk, vagy bűnünk. De az apostol mégis azt mondja, hogy minden tökéletlenségünk, bűnösségünk ellenére törekednünk kell erre. Nem adhatjuk fel ezt, hiszen példák vagyunk egymás számára. Testben élünk itt a földön, de a mi harcunknak, a mi hadakozásunknak az fegyverei, azok nem testiek, hanem erősek az Isten kezében. Testben élünk, töredezettségben, de nem test szerint, azaz nem a világ szerint harcolunk, és nem a világi módszerekkel. a világi módszerek ebben a törtető világban, egy világi munkahelyen is rosszul mutatnak, hát még rosszabbul és még csúnyából, hogyha mi így bánnánk egymással. Egy költő így fogalmazott, jobb szeretnék látni egy prédikációt, mint hallani egyet. Jobb szeretném, ha velem jönne valaki, és nem csupán megmutatná az utat. A szem jobb tanuló, nagyobb benne a hajlandóság, mint a fülben. A jó tanács csak összezavar, de a példa mindig világos. A példa mindig világos. Erre hív bennünket Isten igéje, legyünk jó példák Krisztus újjászületett gyermekeként. És most jön az, hogy mibe legyünk példák. Mibe kell nekünk mindannyiunknak példának lenni, 6 dolgot sorol föl Isten igéje, beszédben, magaviseletben, azaz viselkedésben, szeretetben, a lélekben, azaz, hogy milyen lelkülettel élünk, a hitben és a tisztaságban. Erről a 6 dologról szeretnék röviden szólni közöttetek. Legyetek példák, mindannyian legyünk példák beszédben. Ezt a bölcsességet, ezt régi idők, és nem keresztjén bölcselői is tudták. Az Ószövetségi Szentírás is nagyon sokszor hangsúlyozza ezt, hogy légy bölcs a te beszédedben. Példabeszédek könyve 29. részében olvastuk. Láttál-e már elhamarkodott beszédű embert? Több reményt fűzhetsz az ostobához, mint hozzá. Hát mikor én ezt olvastam, nekem rendesen betalált, több reményt fűzhetsz az ostobához, mint ahhoz, aki elhamarkodottan beszél. Rám ez jellemző nagyon is. És ugye a szavakkal az a baj, hogyha egyszer kimondjuk őket, még ha teljesen jó szándékból, őszinte nyílt szívből is tessük sokszor, akkor nem lehet őket visszavonni. Ugye a beszédnek, ami tűz, ami égető tűz, úgy beszél róla Jakab levele, ami lehet olyan értelemben is tűz, hogy bíztathat, Isten ismeretére taníthat, de lehet pusztító, romboló tűz, ami halálos sebet ejthet. És hogyha meggondolatlan beszédűek vagyunk, akkor ilyenek vagyunk, ölni tudunk a szavainkkal. Nem kell messzire mennünk, látjuk családjaink életébe, hogy tudunk szavakkal ölni. Hasonlóan nehéz helyrehozni a dolgokat, hogyha már így tettünk. A szavakat nem lehet csak úgy visszavonni. A marketing nyelvével szólva, ez olyan nehéz, mint a vevő visszacsalogatás. Hogyha a vevőkört egyszer az ember elszalasztotta, elrontotta a renomét, és elmentek, akkor azokat szinte lehetetlen visszacsalogatni. És ez ugyanígy van a beszéddel is, ha megbántottunk, nagyon nehéz helyrehozni. Egy meggondolatlan szó viszályt szíthat, egy kegyetlen szó összetörhet egy életet, egy kedves szó enyhítheti a terhet, egy örömteli szó felvidíthatja a napod, egy jól időzített szó csökkentheti a nyomást, egy szeretetteljes szó gyógyíthat és áldást hozhat. Olvastuk a mai igében. Ilyen nagy tehát a felelősségünk, Jézus Krisztus és az ő szent lelke az, ki meg tudja tisztítani a beszédünket. Mert minden gonosz dolog belülről származik. Hogyha a szívünk állapotában nem vagyunk biztos, akkor csak azt vizsgáljuk meg, hogy milyen szavak hagyják el a szánkat, vagy milyen gondolatok jönnek elő. És akkor biztos lehetsz benne, hogy milyen a szíved állapota. Azt mondja az ige, légy példája a hívőknek beszédben. Jézus tudja megtisztítani a szívünket, hogy a szívünk tiszta forrás legyen, amiből gyógyító beszéd folyik. Aztán azt mondja az ige, légy példa magaviseletben, azaz viselkedésben. Régi római államférfi, mondta Seneca, mondta ezt, úgy irányítom az életemet és gondolataimat, mintha az egész világ látná az egyiket, és olvasná a másikat. Testvérek, bár a mai politikusaink is ilyen államférfiak lehetnének, és mi is a magunk körében ilyen politikusok, hogy úgy viselkedjünk egymás előtt, mintha a másik ember látná és olvasná még a gondolatainkat is. Egyébként van, amikor tényleg szó szerint, mert vannak azért, akik jól ismernek bennünket, és tudják olvasni a szavunkat és gondolatainkat. Nem mindegy, hogy hogyan élünk. És ez, hogy hogyan élünk, hogyan viselkedünk, azok életünk két területén igazán kirívó. Az egyik, ugye a hivatásunk, amit a munkánk, amit végzünk, a másik, a családi életünk. Ezen a két helyen így is úgy is kibukik, hogy kik vagyunk valójában, kik vagyunk igazán belül. A Bibliában sok hithősről olvasom, akik bizony a hivatásukban választották azt, hogy ők inkább az Isten akaratát cselekszik, mint hogy a főnökük akaratát, aki mondjuk éppen valami becstelen ügyletre ad megbízást. Gondoljunk csak Dánielre, aki a hatalmas perzsa királyt utasította vissza, a babiloni királyt, bocsánat, nem a perzsát, a babiloni királyt, és ezzel az életét kockáztatta, és mégis, hogy vállalta azt, hogy Isten akarata szerint tisztán hoz döntést, végül nagy tisztségre jutott. Vagy gondoljunk Józsefre, aki visszautasította a főnöke feleségének az ajánlatát, vagy Elizeusra, aki nem fogadott el pénzt azért, mert Istent segítségül hívva meggyógyított egy magas tisztviselőt. Mindenki a saját hivatásában és az életében biztos, hogy tud példákat mondani, hogy miben kell megállnia, és mi az, amiben már elbukott. Amiben elbuktál, amiben úgy érzed, hogy kényszer alatt cselekedtél, hogy féltsed a munkahelyedet, az milyen rombolást végzett utána később a lelkedben. Ezt lezárhatod, Isten előtt leteheted, a múltadat lezárhatod, de a jövőben ne tedd meg ezt újra, hanem válaszd az Isten akarata szerinti utat. A másik a családi életünk. A családi életünkben hogyan viselkedünk? Mert ugye mindig a hozzánk legközelebb állókon csattan az ostor, akiket leginkább szeretünk, akik leginkább ismernek bennünket. Mindig ők kapják a legrosszabb részünket. És gondoljunk bele, hogy ma tényleg egy olyan világban élünk, hogy a szemünk sem rebben az olyan jellemhibák miatt, amelyek miatt valaha hangos végcsengők szólaltak meg. Így szól hozzánk az apostol a római levélből. Az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim. Okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Aztán azt mondja az apostol, légy példája a hívőknek a szeretetben. A szeretet a legnagyobb. A szeretetben minden benne van, amiről Jézus tanított. Mégis ma ez az egyik leginkább értékét vesztett fogalom. Pedig Jézus azt mondta nekünk, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte, nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos Isten fiainak neveznek benneteket. Mert gondoljátok meg, hogy ő jóságos, a hálátlanok és a gonoszok iránt is, felhozza napját jókra és gonoszokra is. Legyetek irgalmasak, mint ahogy atyátok is irgalmas. A szeretet nem olyan tehát, mint egy vírus, amelyet el lehet kapni. A szeretet egy olyan erény, melyet minden nap gyakorolni kell. De tudhatjuk, hogy erre nem vagyunk képesek magunktól. Ezt is kérnünk kell Istentől. Az ember legtöbbször a személyes kapcsolataiban kerül olyan helyzetben, amikor a szeretet hiánya az, ami a konfliktust okozza. Akár munkahelyen, akár a ismerősök, barátok között, vagy még a házastársa mellett is. A testvérek, egyetlen egy imádság sem hullik a földre, amikor ebben a helyzetben kéred, hogy Isten szeretetet adjon neked, hogy tudjál úgy viszonyulni ahhoz a másikhoz, mint ahogy Isten viszonyul hozzád. Mert Isten olyan, azt mondja Jézus, hogy ő jóságos, még a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz is. Ha mi is azokat szeretjük csupán, akik minket szeretnek, akkor mivel vagyunk jobbak, vagy különbek bárkinél? Persze nem vagyunk jobbak és különbek, de Jézus arra hív bennünket, hogy másképp éljünk, mint ahogy a világ él. Szintén a római levélben mondja az apostol, szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Ha kevés a szeretet, ha nincs benned ez a szeretet, ami az életedhez kell, akkor kérd, hogy az Isten szeretete áradjon az életedben az ő szent lelke által. És akkor majd tudsz az ő kegyelme dicsőségére élni, az ő kegyelme dicsőségének magasztalására élni. Mert ebből táplálkozik az erőnk, a szeretetünk. Ugye ez az Úr, aki jóságos a gonoszokhoz és a hálátlanokhoz is, az kegyelemben részesített bennünket, amikor elküldte az ő fiát, hogy megmentsen bennünket és megváltson. És ezért az a feladatunk, hogy az ő kegyelmét, dicsőségét magasztaljuk. Ezért legyünk hát példák a lélekben is. Ez a negyedik tanács, amit mond az apostol. Ugye, milyen lélek van bennünk? Erre egyszer már utaltam, amikor ugye mondtam, hogy ha bizonytalan vagy szíved állapota felől, akkor vizsgáld meg, hogy milyen szavak jönnek ki a szádon, vagy milyen gondolatok jönnek elő. Ugye Jézus tanítványa is egy alkalommal nagyon fölsültek. Ugye a római birodalom területén bizony népek között feszültség volt. Azt gondolom, hogy nem kisebb a feszültség most sem, ebben a nagy ölelkezős Európai Unióban sem, a népek között. De Jézus idejében ugye a zsidók, ugye az egyisten hívő zsidók, akiknek a hitét tulajdonképpen mi magunk visszük tovább Jézus által, lenézték a pogányokat és a nem zsidókat. Sőt, még saját zsidó honfitársaik között is lenézték azokat, akik pogány területen éltek, elvegyültek a pogányokkal, és nem beszélték olyan szépen a nyelvet, mint a jeruzsálemiek, azokat is lenézték. Péteréket is, ugye az apostolokat, akiket Jézus maga választott ki, azokat is úgy lenézték, hogy mintha azt mondták volna nekik, hogy ti tudatlan, akcentussal beszélő vidéki, és nem mondok még jelzőt, minek mondták őket. És aztán maguk az apostolok is, mert hát ilyenek vagyunk, hogy akik sebeket kapnak, azok sokszor sebeket okoznak másoknak. Ők maguk is lelepleződtek, hogy milyen lélek van bennük, mikor az egyik pogány faluban nem hallgatták meg őket, ugye, és Jézussal együtt tovább kellett mennünk, akkor azt gondolták, hogy hát ők az ószövetségi proféták mintájára Isten ítéletet kérhetnek arra a falura, úgy, mint egykor Sodomára és Gomorára, és Jézus azt mondta nekik, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Bizony, ez is betalált legalábbis nekem, hogy sokszor a haragom, vagy az, hogy másik emberhez, aki persze lehet, hogy nem hasonló sem hivatásában, sem másban hozzám, az hogy le tudom nézni, vagy mennyire tudok rá haragudni. És azt tapasztaltam meg, hogy amikor én kerültem bajba, akkor azok az emberek, akiket én leginkább lenéztem, vagy kicsit megmosolyogtam azért, mert olyanok, amilyenek, azok voltak hozzám a legkegyelmesebbek, és azok álltak leginkább mellém, megszégyenítve azokat, akikről én magam gondoltam, hogy na, ők tényleg valakik. Bizony, milyen lélek van bennetek, mondja Jézus, nem tudjátok, hogyan viselkedünk másokkal, és sokszor ez egy ilyen öntudatlan módon történik. Ha a Szentírást olvassuk, ha belenézzünk a tükörbe, akkor vagyunk képesek arra, hogy fölismerjük, hogy milyenek vagyunk igazából. Isten biztos, hogy ezért adta a házasságot is. Nem szabadon választott opcióként, hanem az ember lelki fejlődésének lépcsőjeként, hogy házasságban élj, mert az is egy tükör, hogy megismerd magad, ki vagy te valójában. Ezért vannak gyerekeink is. Nem mindegy, hogy hogyan élünk, felelősségünk van feléjük. Olvasd a Szentírást és imádkozz. Akkor tud Isten rávilágítani a rejtett előítéleteidre, és akkor tudsz helyesen látni magadat. Szintén idézek most a mai igéből, lehet, hogy öntelt vagy, de azt hiszed magadról, hogy csupán határozott vagy. Lehet, hogy érzéketlen vagy, miközben azt hiszed, hogy csupán kimondod az igazat. Lehet, hogy annyira céltudatos vagy, hogy az emberek úgy érzik, csak akkor tartod őket értékesnek, ha ők is együttműködnek. Rendszeres ellenőrzésre van szükségünk ahhoz, hogy megtudjuk, milyen lélek van bennünk. Akarod-e tudni, akarsz-e más lelkülettel élni? Aztán azt mondja az apostol, ez az 5. tanácsa, hogy légy példája a hívőknek hitben. Természetesen Jézus azt mondta, hogy hitre van szükségünk ahhoz, hogy bármit is kapjunk Istentől. Mert aki hisz, annak hinnie kell, hogy Isten létezik, és ő meghallgatja az imádságunkat, és megjutalmazza azokat, akik hittel keresik őt. Választ kapnak imáikra. Azt mondta Jézus, kérjetek és adatik nektek, zörgessetek és megnyittatik nektek. Azzal a figyelmeztetéssel kezdődött az igény, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre, mesékre és ördögi tanításokra hallgatnak. Nagy piacát éljük ennek, nem akarom részletezni, ezt mindenki tudja. És sokszor mi magunk, akik templomba járó keresztjének vagyunk, mi magunk is oly keveset tudunk az igazságból. De egy megdöbbentő felmérést hoz a mai ige, hogy azon emberek 90%-a, aki valamilyen új vallásba, szektába, vagy nem tudom milyen filozófikus, ezoterikus és mindenféle csoportba ment át az egyház, azoknak a 90%-a az egyházból jött. Mégpedig a történelmi egyházból. Hogy lehet az? Ez azért történik meg, mert mi magunk is a Szentírás igazságaira nem alapozunk eleget, és nem is ismerjük azokat. Lényeg nagyon fontos tehát, hogy mit hiszünk. Ugye a reformációi KT-ban, amire most fogadalmat tettettek kedves szülők, hogy majd a konfirmációkor a gyermekeitek is majd ezáltal megvallják hitüket. Az egyik kérdés ugye az, hogy mit nevezünk szénégető hitnek. Ugye a szénégető hit az, amikor megkérdeztek az olasz hegyekben egy szénégetőt, hogy mit hiszel? Hát ő azt mondja, hogy hát az, amit az egyházam hisz. Na és mit hisz az egyházad? Hát azt nem tudom. Hát ugye a hit az nem hiszékenység. A hit még csak nem is az, hogy tudom, hogy van Isten. Ezt még az ördögök is tudják, hogy van Isten. Hanem a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Az a reménység, hogy Isten beteljesíti az ígéreteit. Olyannak kell válnunk az életünknek Isten fényében, mint amit a példabeszédek mond, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, amely egyre világosabb lesz délig. Ilyen lesz az életed, mint a felragyogó hajnali fény, ami egyre világosabb lesz délig. Vágysz-e erre az életre? Az apostolok cselekedeteiben a egyik gyülekezet tagjaira mondta az apostol, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak ezek a dolgok. Fogadjátok így az igét teljes készséggel, és végül az utolsó, legyetek példák a tisztaságban, hogy a tiszta az, ami nem szennyezett, nincs benne fertőzés, betegség, nincs benne salakanyag, hogyha egy anyagra gondolunk. Mert a fertőzés, a szennyezés, az kockázatot jelent. Ugye, hogyha valaki mérnök tudja, hogyha a fém szennyezett, amivel dolgozik, akkor az a salakanyag bizony statikailag nagy kockázatot jelent, és az állvány, a szerkezet eltörhet, és halált okozhat. Ilyenek a mi életünkben is a szennyezettségek. Vedd fontolóra tehát, hogy vannak dolgok, amiket mi szórakoztatónak tartunk, és erre is utaltam a keresztelőkor az imádságban, de szüleinket vagy nagyszüleinket sokkolták volna. Tehát a mai kultúrának vannak olyan részeink, annyira elfogadottak, még szórakoztatóak, sok keresztjének is, ami szüleinket vagy nagyszüleinket sokkolták volna. Biztos, hogy ennyire felvilágosultnak kell lennünk. Persze lehetünk, szabadságunk van rá. A tékozló fiúnak is szabadsága volt otthagyni az atyai házat. Meg is tette. Visszatérhetett, bocsánatot nyert, kezdhetett új életet, az atya örömmel fogadta őt, de vesztett is útközben nagyon sokat, mert az örökségét eltékozolta mindegy fillérig. Sokat vesztett útközben. Isten azt akarja, hogy ne veszíts sokat az útközben. Ne haladj tovább, ha rossz úton jár, hanem Isten igéje szerint éld az életedet. Nagy kísértésünk ma, hogy az életünket a politika, a marketing, a tudomány és a szórakozás akarja befolyásolni. Szinte csatát vívnak az elménkért, a figyelmünkért, meg hogy őértük legyünk hűségesek. Az ige pedig azt mondja, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Úgy éljetek, ahogy Krisztus élt. Pál apostol pedig így írta ezt meg, testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást, és minden magaslatot, melyet az Isten ismeretével szembe emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Kinek a fogja vagy? Mert valakinek a fogja vagy, az biztos. Nehogy azt gondold, hogy nem. Én Krisztus fogja akarok lenni. Legyünk mindannyian Krisztus fogjai. És ejtsünk fogjul minden rossz gondolatot, ami az életünket pusztulásra viszi. Legyen ez, adja meg nekünk Isten igéje ezt a kegyelmet, hogy lehessünk példák a hivatásunkban, a családunk életében, baráti körünkben, példák legyünk a beszédben, a viselkedésben, a szeretetben, a lélekben, a hitben és a tisztaságban. Úgy legyen. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a Te igéd igazság. Megvalljuk előtted, hogy bizony eltalált bennünket, de köszönjük, hogy Te nem azért hívtál bennünket össze, hogy elítélj, hanem azért, hogy megszabadíts, hogy új lehetőséget adj nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te kegyelmes Úr vagy, és hogy Te kegyelmes és jóságos vagy a hálátlanokhoz és gonoszokhoz is, mennyivel inkább jó vagy azokhoz, akik segítségül hívják a Te nevedet. Ezért dicsőítünk Téged és magasztalunk, és add meg, Urunk, a Te kegyelmed dicsőségének gazdagsága szerint, hogy mindaz, amiben szóltál hozzánk, ami betalált a szívünkben, abban a Te igéd, a Te beszéded, a Biblia, és a Te szent lelked erejével tudjunk változni. Mert látjuk, hogy nem kicsiny a tét sosem, sem a hivatásunkban, sem a családunkban, sem a gyerekeink előtt élt életünkben. Urunk, imádkozunk a családokért. Add, hogy ez a pusztító kultúra ne verje szét őket. Együtt maradjanak. Hálát adunk újra a megkeresztelt gyermekeinkért és családjaikért. Urunk, légy segítségük. És imádkozunk, hogy ők is segítségül hívjanak Téged. Urunk, köszönjük, hogy a Te igéd által élet áradt a mi szívünkbe. Add meg nekünk ezt az életet. Add meg nekünk, hogy az a lelkület legyen bennünk, ami Te benned volt, Jézus. Add, hogy tudjunk szeretni, akiket nem tudunk szeretni. Hát olyanok is vannak közülük, akiket nagyon kellene szeretnünk ahhoz, hogy változzon az életünk. Urunk, Add meg nekünk mindazt, amire az ígére hívtál bennünket. Imádkozunk a betegeinkért. Jézus, add, hogy lehessenek jelek, hogy Te itt vagy közöttünk gyógyítóként. Imádkozunk a szenvedélybetegekért, a magányosokért, azokért, akik csak lélekben, magukban adták föl az életet, és passzívan rombolják magukat a halál útját járva. Légy szabadítójuk nekik is. Imádkozunk magyar népünkért, határainkon túl is. Imádkozunk politikusainkért, hogy államférfiak legyenek, ne csupán az ígéreteik legyenek, amiket hallunk. Urunk, könyörülj magyar népeden, könyörülj mindazokat, akik segítségül hívják a Te nevedet. Könyörülj, Urunk, gyászolóinkért, könyörülj rajtuk, add, hogy a feltámadás, evangéliuma vigasztalja őket. Mert ugye, Jézus, Te azt ígérted, hogy nem csak velünk vagy a világ végezetéig, hanem mindazok, akik hitben mentek el, azok a Te várod az örökké valóságban, és befogadod örök hajlékaidba. És köszönjük, hogy nekünk, akik élünk, ez egy nagy reménységünk már itt a Földön. Dicsőítünk ezért is, Krisztus. Hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézusért kérünk, könyörülj rajtunk. Amen. És addig mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői, vegyétek Isten áldását, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten színe előtt, és ő be fogja tölteni minden szükségeteket az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Amen.